Van & Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
Ismét egy IDAFT adás. Üdvözlünk mindenkit, üdvözöllek, kedves hallgató. Itt White, és itt van velem Blond is. Szeva.
Szevasztok. Egészen kezdem megszokni már ezt a blond megszólítást.
Én is. Vagy a White-ot. Oké, redraft. Összegezzünk nem sokára az előző 6 redraftnak a történései alapján levont konklúziókat, de aki most ez először hallgatná a redraft adásainkat, annak pár alapelvet így gyorsan kutyafuttában elmondanék. Tehát az redraft adásokban az adott draftkászból draftolunk, és abban a sorrendben, ahogy a basketball referencen a pikkeket írják, de viszont nem cseréljük el a pikket, akár az életbe a draft közben elcserélték, akár nem, mivel játékos draftolnak, nem pedig vagy játékosért cseréltek annó, nem pedig draft pickért cseréltek. Draftán figyelembe vesszük a választócsapat előző idényét és az aktuális rosterét, valamint, hogy milyen irányba ment a klub, újjáépült, ritúl állapota volt az, hogy kicsit felfrissítették a keretet, vagy esetleg a bajnokságért ment, csak valamiért itt a lottery-be volt pickje. Vagy 10-et, vagy 14-et draftolunk, ez attól függ, hogy milyen erős a draft class, és az adott játékosoknál figyelembe veszük a karrierjüket, sérülékenységüket, azt, hogy azonnal átjöttek a ligába, vagy esetleg még egy pár évig tengeren túlon voltak, hány év kellett, mire kijött belőlük a potenciál, ilyesmiket figyelembe veszünk minden játékosnál, és általában összegezzük az adott draftnak az eredeti pikjeit, illetve azt is, hogy szerintünk kik a legérdemlegesebb tehetségek ebben a draft classban. De most akkor az előző 6 adásból levont konklúziók következzenek. Kezdem is én, szóval nekem a kedvencem, hogy még mindig itt ebbe a korszakba 2002-ig nagyon nagy fókusz volt a magas embereken, és hogyha valaki 2,10 méter feletti atletikus, vagy kevésbé atletikus, de 2,10 méter feletti és erős testalkatú játékos volt, azt elvitték a top 60-ba valamikor, legalábbis többségét. Ez szerintem még egy érdekesség, majd kíváncsi leszek, hogy amikor a redraft adásokba odaérünk, mi lesz az a dátum, ahol ez meg fog fordulni. Mondasz te is egyet?
Igen, én nekem az volt ilyen brutál meglepő így visszagondolva, hogy gyakorlatilag ezeket a pikkeket, meg a rookie játékosokat, ugye, akiket már kiválasztottak, gyakorlatilag úgy adták, vették, mint az értéktelen cukorkát. Tehát egyáltalán nem becsülték meg a választásokat, nem adtak időt az újoncoknak.
Mint a szingapúri kurvákat, azt akartad mondani.
Igen, az csak nem jutott eszembe, de köszönöm, ez így sokkal jobb hasonlat volt. Tehát, hogy minden adásban szerintem kiemeltük azt, hogy most Chauncey Billups jut eszembe, akinek Pitino körülbelül egy fél évet adott, de ugye Elton Brandet is viszonylag hamar elcserélték. A mostani adásban is majd fogunk említeni, vagy hát én biztos olyan trédet, ami azért mindkét csapat részéről kicsit megdöbbentő volt, vagy hát nem sok esélyt adtak egy korai választásnak. Ez lehet egy önkritika is az akkori menedzsmentek részéről, hogy mivel úgyse tudjuk, hogy mit érnek ezek az újoncok, vagy mit érnek ezek a draftcetlik, dobjuk bele egy trédbe, aztán nem lesz baj vele.
Körülbelül úgy sincs játékos fejlesztő részlegünk egyáltalán.
Akkor kicsit úgy viselkedtek, mint az idei keleten-nyugaton mock draft adásban, hogy mindenki elcserélte a draftcetliét, hogy én válasszak, mert hát hogy mondjam, így volt az egyszerűbb, ezért választottam a 30-ból, azt hiszem 17-szer.
Igen, ez nekem is feltűnt, csak valahogy nem realizálódott bennem. Erre rákötve kicsit, lehet, hogy pont ezért is, hogy a scouting csapat, tehát a játékos megfigyelő csapat az nem ilyen világháló méretű, belső afrikai kis falvakban is van valaki, aki figyeli az ott porban kosárlabdázó gyerekeket. Meg az internet se volt még, úgy gyakorlatilag szinte egyáltalán, vagy nagyon-nagyon minimálisan volt internet is. Tehát nem az volt, hogy mindenki feltöltött magáról edzés videókat, meg akárkit, akárhol el lehetett érni. Ennek megfelelően a nemzetközi játékos megfigyelés az bizonyos csapatoknál szerintem nem létezett, vagy annyira beszűkült, hogy lásd az előző drafton, ugye Manu Ginobili-t 57-ként vitték el, ha jól emlékszem. És könyörgöm, a csávó kétszeres Euroliga MVP volt. Igaz, a draftja után, de azért már addigra is látszódott, hogy jó játékos. Szóval a külföldi prospekteket nem tudták meghatározni, hogy mennyire jók, viszont túlértékelték az amerikai egyetemen, az NCAA-ben szereplő játékosokat, mert láttak tőlük néhány jó meccset, és akkor azt már biztos, hogy el is visszük, mert biztos, hogy jó lesz. és sokkal többet számított ez az ilyen eye test alapú scouting, mint hogy bármi mást figyelembe vegyenek, képességeket, készségeket, tudom, családot, azt sem tudom ma már milyen szertágazó dolgokat csinálnak, megbeszélik a barátnőkkel, barátaikkal, hogy milyen ember, hogy milyen helyzetekben a játékost mit csinál, kit hívott meg a születésnapi buliára, meg tudom, a McDonald's-ba, amikor dolgozott, akkor éppen, tudom én, rendesen felsöpörte, meg elképzelhetetlen dolgokat szerintem megkérdeznek. Na, ez akkor még gyerekcipőbe se járt.
De azért jó tudni azt, hogy vannak még régi vágású franchise-ok, akik szintén úgy draftolnak, mint a 2000-es években, ugye ilyen a Charlotte Hornets, ahol állandóan Duke Kentucky, vagy North Carolina, vagy valamilyen Blue Blood egyetemnek a játékosát viszik el egy-egy kivételtől eltekintve.
És hogyha mondjuk a adott játékosnak a fegyverével öltek a múlt héten, az se érdekli őket. Hát az
de úgy tűnik érdekli őket, hogy az egészen plusz kategóriába sorolja náluk.
Igen, igen. Biztos a pályán is tökös gyerek, hogyha az életbe is hajlamos ölni, meg összeverni embereket, gondolom így gondolják.
Hát valószínűleg a pályán kívüli scouting rész az nem annyira hatja meg őket, de remélem lassan elindulnak már a másik irányba, mert szerintem ez már a ciki és nem is tudom, morálisan megkérdőjelezhető kategória, mert azért úgy kiválasztani ezeket a játékosokat, hogy azért a nagy részük még az NBA-be se tud megragadni, jó, Miles Bridges ő tehetséges, tehát mondhatjuk úgy, hogy ott eltekintenek az egyéb dolgoktól, de mondjuk egy Book Knight, aki a pályán belül nem tudja magát felhívni a figyelmet, és hasonló besülős prospektek, azért ez kicsit már ciki.
Szerintem még a fiatalokkal kapcsolatban maradt egy-két dolog, amit megfigyeltünk, ugye a középiskolásokat, illetve a Dirk klónokkal kapcsolatban. Behozod ezt a témát?
Igen, én ezt a Dirk hatást figyeltem meg leginkább, hogy ugye Nowitzki Donaldson szépen kihalászta, és utána ebből is látszik, hogy mekkora copycat league, hogy utána mindenki a következő Nowitzkit akarta összevadászni, és itt egészen tragikus választásokkal nagyon-nagyon mellé lőtt szinte mindenki. De ahogy te is említetted, nagyon mismanagelték az európai játékosokat, későn vagy nem is nagyon hívták őket át, szóval az még egy elég szürke, sötét zóna volt.
Meg ugyanígy még egy pár évvel korábban Nowitzki előtt ez a bejött Garnett középiskolásként a pikje, bejött Kobe pikje, bejött T-Mac pikje, ez három egymás utáni draft, és elkezdték hozni az ilyen Quentin Richardson, Darius Miles, lehet, hogy Quentin Richardson nem ő volt egyetemen, de Darius Miles nem volt egyetemen, akkor meg az ilyen neve nincs játékosok is.
Chandler, Curry.
Chandler akár, Kwame Brown, talán Quintel Woods, meg ezek a... Szóval jöttek folyamatosan azok a középiskolások, akik rendre besültek nagyon, vagy legalábbis kellett nekik egy 6-8 év, mire lett belőlük valami, Tyson Chandlerre gondolván. Szerintem, nem tudom, maradt még benned valami pont, de valahogy így összegezve, hogy itt tartunk körülbelül, hogy a csapatok jó része ezeket a dolgokat tartja szem előtt, és ilyen szemmel érdekes újra nézni a draftot.
Igen, meg még egy darab, ami eszembe jutott, hogy általában azért ugyanazokkal a csapatokkal választottunk a lotteriben, tehát vagy jól vittek egy csapatot, vagy teljesen félrevitt a vezetőség, és így nem sikerült nekik a posványból egyszerűen kilépni.
Más Clippers.
Igen, Grizzlies.
Na jó, de a Grizzliesnél azért az a mentségük, hogy tulajdonképpen egy expansion csapatot felhúzni, igen, nem könnyű. A Toronto inkább a kivétel kategória.
Igen, akkor inkább a Nuggets-et mondanám, ahol tragikus, igen, volt ez az egész. Igen. Hát azért a Cavs-nél is válogattak össze-vissza, Washington.
Golden State is elég.
Golden State, igen, volt. Igen, igen, igen.
Adja be ezek a csapatok.
Jó, akkor én ismertetném itt a 2002-es draft, hogy hogyan alakult. A Houston kiválasztotta a kínai óriás Yao Minget 1-1-jel. 1-2-es választás volt, Jay Williams, a Duke irányítója, a Chicago Bulls választotta őt ki, nem tudom, hogy beszéljük őt meg most, vagy szerinted választani is fogjuk.
Beszéljünk róla egy pár szót, és aztán, igen, majd meglátjuk, nekem a bordomon rajta van, de nem tudom, hogy ki fog kerülni, ugye egy ilyen Westbrookhoz hasonló stílusú játékos volt, borzasztó gyors, atletikus, robbanékony, jó, jól látott a pályán, jól passzolt, inkább szkórer, de azért meg volt benne a játékszervezés is. Egy dinamikus, látványos játékos volt. Az első, ugye tulajdonképpen szinte egyetlen NBA évében a triplája nem nagyon sült, de azért mutatott jeleket arra, hogy ő egyébként nem biztos, hogy egy rossz dobó lesz idővel. Tehát egy ilyen superstar prospect volt, mint most talán most Scoot Hendersonhoz tudnám hasonlítani a hype-ját, vagy a várt potenciáját. Ez rendben van úgy nagyjából szerinted?
Szerintem abszolút, abszolút. Ja. Egyébként az a durva szerintem, hogy ez egy nagyon okos választás lett volna a Bulls-tól, mert gyakorlatilag ők irányítón kívül, tehát ez egy nagyon lyukas poszt volt nekik, és Jay Williams szerintem egy jó kis karriert befuthatott volna, és végre jó draftolnak, és ez történik.
Igen, ami azt jelenti, hogy egy motorbalesetet szenvedett a rookie éve és a második éve között, 2003. június 19-én, túl gyorsan ment Chicago külvárosában, és ütközött egy kereszteződésben, ha jól emlékszem, egy oszloppal, és nem viselt sisakot, de szerencsére nem a feje sérült meg, hanem a lába, olyan szinten széttört a lába, meg olyan szintű idegsérülések voltak a csípőjén meg a lábán, hogy úgy volt, hogy igazából három szalag is szétszakadt a bal lábán a kereszt szalaggal együtt, tehát úgy volt, hogy gyakorlatilag járni se tud majd, és végül is ezt talán csodának is mondhatjuk azt, ahogy ő felépült tulajdonképpen, mert annyira felépült, hogy utána még G-League-be játszott, vagy hát akkor még D-League-be játszott, és a New Jersey Nets adott neki egy nem garantált szerződést, és megpróbálták, tehát edzőtáborban volt, de végül is nem jutott el az NBA D-League-nél tovább. De legalább annyira sikerült felépülnie, hogy tulajdonképpen edzeni tudott. Szóval tehát az is egy ebből a sérülésből tényleg benne volt a pakliba, hogy konkrétan járni nem tud, annyira megsérült. Szóval ez ilyen kemény sztori ott.
Igen, ő egy ilyen igazi vadif sztori, és egyébként, aki még rajtam kívül valannyira elvetemült, hogy NCAA-t néz, egyébként ott országos tévécsatornán szakkommentátor, és egyébként egy tök jó pofa figura, én csípem.
Nagyon értelmes csóka, igen.
Jó, harmadik választással a Warriors, Mike Dunleavy-t vitt el, szintén a Duke egyetemről.
Ez a Duke bajnok is lett, nem?
Ez a Duke bajnok is lett, és egyébként
Carlos Boozer is ott játszott.
Igen, a legjobb karrier befutó Duke játékost választották ki messze legkésőbb.
Sőt, talán Chris Duhon is abban a csapatban
így
volt,
van,
csak egy későbbi drafton.
Igen.
Akkor még néztem NCAA-t.
Negyedik Memphis Grizzlies Drew Gooden, ő a Kansas Jayhawks-ba játszott, tehát ez is egy nagy egyetem. Ötödik Denver Nuggets, a méltán híres Nikolas Skitishvilit vitt el, négy NBA szezonra volt jó.
A Gruz Dirk,
így van. És a vises Gruz Dirk, így mondanám inkább.
Hozzá még egy érdekesség, ugye ő nem olyan öreg, tehát ő most 40 éves, és ahhoz képest, hogy 2002-ben draftolták, tehát 18 évesen draftolták le azt a játékost, aki közelében nem volt Dirk potenciálnak, és az első 4 évében volt 4 csapatnál, de ami nagyon vicces, hogy valami 2010-es évek közepén még valaki, azt hiszem, lehet, hogy a Denver, de lehet, hogy nem a Denver, még egy, nem, bocsánat, Clippers, 2015. szeptember 25-e a Clippers egy edzőtábor meghívót adott neki 9 év kihagyás után, de végül is nem sikerült a keretbe beverekednie magát.
Tehát biztos meggyőzte őket a 4 évvel mutatott statisztikája, 2,9 pont, 1,8 lepattanó és 0,7 gólpassz.
Nem, hát figyelj, a 9 év alatt nagyon sokat fejlődik a játékos, és még akkor is csak 31 éves volt. Hát előtte olyan csapatokba fejlődhetett, mint például a Link Toicic Brex, meg a Champville, Al Shahrayan, Fudar
Mahan. No, hát ezek legendás játékos képzők, ez teljesen így van. Meg azért 30 hát, évesen még a nyers potenciál, az még benne van az emberben.
Igen, lássuk meg, Olovokendi is ezen a vonalon ment. Oké, Skitishvili.
Igen.
Lépjünk túl szerintem.
Jó. Hatodik helyen a Cleveland, a gimiben nagy szupersztárnak számítom, aztán Memphis Egyetemben domborító labdatemető DeJuan Wagnert húzta
ki. Az egyik kedvencem volt DeJuan Wagner, a tesómmal együtt imádtuk. Én gyűjtöttem is a kártyáit.
100 pontot szórt az egyik gimis meccsén, úgy emlékszem, vagy valamilyen brutál, körülbelül ilyesmi.
Nekem 300, több mint 300 kosaras kártyám volt DeJuan Wagnertől. főleg mikor már lefőtt neki a kávé, filléreké meg lehetett kapni. Egy ilyen Iversonhoz hasonló játék stílusa volt, csak nála felismerték, hogy szar, mármint hogy a hatékonysága, és ugyanolyan látványos volt, nagyon jól vezette a labdát, nagyon szar dobó százalékkal dobott kurva sok pontot, csak neki volt egy ilyen betegsége. Mi is volt neki valami ilyen, nem tudom, minek mondják ezt, valamilyen olyan belső szervi betegsége volt, amiből így nem tudott felépülni. Tehát így a folyamatosan rossz közérzete volt, meg mindenféle, ez ilyen autoimmun jellegű valami volt, ez a, most meg nem tudom mondani, az ulcerative colitis mit jelent, de hogy nem ez a akut valami sérülésből adódó, hanem egy olyan kondíciója volt, ami ilyen gyulladásos tüneteket produkált folyamatosan, és emiatt sose volt ereje. Na mindegy, szóval én nagyon szerettem, és érdekes, hogy neki például a fia egy nagyon magasan rangsorolt középiskolai játékos jelenleg. Ezt nem tudom, hogy figyeled-e, hogy ő melyik klasszba volt. Dehuan Wagner Junior.
Nem figyeltem. Jó,
tehát én nagyon szurkolok a kis Dehuan Wagnernek, aki kb. Picivel magasabb, de azt hiszem, hogy őt a... Mindegy, nem tudom, melyik draftra várják, de hogy őt benne lehet a draftokon valamelyikben. Oké. Okay.
Szuper. 7. New York Knicks, Nené Hilario, a jó öreg Nené azért egy 17 szezonos karrier befutott, 8. Szépen. Helyen Chris Wilcox Clippers, 9. helyen a Gimiből Amari Stoudemire Phoenix, 10. helyen a Miami Heat Caron Butlert vitt el, akiről még biztos fogunk beszélni, itt most ugye Amari, Nené és Butlerről még biztos fogunk, 11. helyen a Washington Jared Jeffries-t vitte, 12. helyen ismét a Clippers választott, és hogyha már kivitték Chris Wilcoxot, akkor Melvin Eli-t is el kellett hozni. Logikus.
Igen, mert csak Lorenzen Wright is olovokendi volt magas poszton náluk, úgyhogy muszáj volt még két centert hozni.
Túl sok Melvin volt Eli a szabad perc.
Melvin Eli.
A Fresno State-ről.
Ez a Fresno State végzős játékosa Melvin Eli, aki 2,8 méter magas, 118 kiló volt, ezért el is vitték. Tehát ugye ez amiről beszéltünk, hogy igen, magas, erős, egyetemen jó játékos, elvisszük.
Meg a végzősöknél, az egyetemi végzősöknél még azt gondolták, hogy óriási a potenciál, úgyhogy így, főleg a Clippersnél, úgyhogy...
Nem is érzem, akkoriban nem gondolták végig, hogy egyetemi végzős, tehát a freshmeneknél 4 évvel idősebb és erősebb, és tapasztaltam. Nyilván picsárug mindenkit. Tehát most is, ha van egy senior az NCAA-ben, az kurva jó.
Akkor Luka Garza az olyan 1-1 lett volna, mint a szél.
Az biztos, és lehet, hogy All-Star is lett volna abban az érában, de ez már egy külön adás tematika, fel is írom, hogy akkori érák vs. mostani érák játékosai. Oké, menjünk tovább.
Igen, az utolsó lettery pick pedig az igazi ugrójátékos Fred Jones, Indiana Pacers.
Marcus Hazlipet kihagytad, nem?
Ja, kihagytam, ez tényleg kihagytam, a 13. választás, Milwaukee Bucks.
Nagyon fontos.
Bocsánat,
fontos,
hogy Hazlipet, aki 4 évet játszott az NBA-ben, őt kihagytam, 89 mérkőzésen, igen, jogos, jogos. Jó, utána te vagy ezeknek a koronázatlan királya, hogy gyorsan végigfutsz még a többi ilyen érinthető játékoson?
Abszolút, például Curtis Borchardt 18-al.
Így van, pont rá gondoltam.
Akit elküldtek Utahba, és 2 szezont játszott, 2,13 méteres fakezű fehér játékos volt, tehát ez a klasszikus template. Karim Rush a Lakersben volt, döntőzött később, Tayshaun Prince 1/23, na őról fogunk még beszélni, Nenad Kristić se volt rossz játékos, John Selmons, itt nagyon nagy bajban vagyok, mert Selmons rajta van a bordomon, és nem biztos, hogy befér a 14-be, de Tóth Gábor barátom megöl, hogyha a kedvencét nem draftolom le.
Le lesz draftolva, biztos vagyok benne.
Nagyon, nagyon szeretem Dandy Coat a Gonzágáról, kis fehér irányító, aki ilyen John Stockton Lightban nyomta, és körülbelül hasonló népszerűsége volt a Gonzaga Egyetemen, aztán olyan nagy NBA karriert nem futott be, de azt hiszem most edző valahol. A második körben, ugye Boozerről már említés, de megemlítettük Boozert, Roger Mason Jr. egy jó kis shooter volt, Dan Gezuric a UCLA végzős centere, szintén ez a kategória, de ő legalább pályán tudott maradni, ő egy holland játékos, Curtis Borchardt ellentétben pályán tudott maradni. David Andersen, ausztrál intelligens fehér center, az Euroligából ismerhetjük. Rod Grizzardot ledraftolták, aki Pakson játszott, a Paksi Lamarodom. Juan Carlos Navarro, spanyol legenda, egy évet volt az NBA-ben, a Memphisben, ugye oda vitték Pau Gasol mellé, és imádtam, tehát Juan Carlos Navarro azért nem játszott az NBA-be 10 évet, mert nem volt elég jó, a védekezés az csapnivaló volt, viszont imádtam az NBA karrierjében, hogy olyan triplákat, olyan egylábas triplákat dobott rá.
A La Bomba!
Imádtam, egyik kedvencem volt, tehát a Memphisben neki, ő játszott minden 82 mérkőzésen, és 36%-os tripla százaléka volt, úgyhogy tényleg ilyen Steph Curry jellegű, meg Klay Thompson jellegű kifutásos triplákat csinált 2006-ban, tehát egy 8 évvel körülbelül a Splash Brothers előtt. Ha ő 10 évvel később születik, akkor kb. Ilyen biztos, hogy első körös pick, legrosszabb esetben első körös pick, és mindezt úgy, hogy 7,3 rádobott tripla kísérlete volt. Ez a 2000-es évek közepéről beszélünk, az elmebeteg. Matt Barnes, őt is itt a második körbe draftolták, Flip Murray, szóval konkrétan a második körben vannak olyan játékosok, akinek bőven első körbe kellett volna elmenniük, Rashard Butler, Luis Scola, és még az undraftedok között is Reggie Evans-t megemlíteném, Udonis Haslemet nyilván megemlíteném, meg DJ Bengát, csak a neve miatt. Oké, szerintem kanyarodhatunk a draftra.
Így van. Szabályrendszerünk értelmében te fogsz kezdeni.
Sokat agyaltam az 1-1-en egyébként, akármennyire egyértelműnek tűnik. Én nem vetettem el azt, hogy a Houston Rocketsbe, ugye a Houston Rockets franchise playere itt már Steve Francis volt.
És szó szerint.
Stevie Franchise. 28-54-jel végeztek az előző idényben, ennek megfelelően 1-1-et is húzhattak. Katino Mobley és Steve Francis vitte a hátán a csapatot. Ott volt még a vasdab Glenn Rice, egy néhány mérkőzés erejéig, meg egy-két ilyen közönségkedvenc, mint Mucci Norris. Szóval ők egy újjáépülő csapat volt, de egyértelmű volt, hogy ők hamar szeretnének visszakanyarodni, mivel hogy volt két tök jó fiataljuk Mobley és Francis személyében. Úgyhogy ők ezért akkor elhozták Yao Minget két okból is. Egyik az, hogy a kínai piac az felbecsülhetetlen értékű, és Yao Ming már ott is legenda volt kb. A másik az, hogy tényleg jó játékos volt, és tényleg illett oda, úgymond. Úgyhogy ők akkor ott Yao Minget vitték, tehát magas ember kellett nekik, és én konkrétan elgondolkodtam Yao Mingen, és még talán mostanáig sem biztos, hogy eldöntöttem, hogy őt vagy nem, de én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy Yao Ming kínai, és ami a kínai kormány, amit művelt vele az évek során, az nem szeretném a saját csapatomban tudni. Értek ez alatt azt, hogy kínai kormány mindig kötelezte Yao-t gyakorlatilag, hogy játsszon a válogatottba, ez kb. Ilyen. Tudni kell egyébként, a kínai bajnokság az úgy van felépítve, mint az NBA-t. Az NBA-t másolja a kínai bajnokság, ott is draft rendszer van, az újonnan bekerülő játékosokat draftolják, és az alapján kaphatnak annyi különbséggel, hogy három légiós lehet a kínai bajnokságba, és ahova draftolnak, oda igazolhatsz le, hogyha külföldiként bejelentkezel, kivéve, hogyha már valahol játszottál Kínában, mert akkor megvan a draftjogod az adott egyesületnél. Na, és ennek a fordítottja az úgy működik, hogy aki a kínai bajnokságban játszik, azt el kell engednie a csapatának, vagy a ligának, vagy nem tudom pontosan jogilag ez hogy működik, de hogy el kell engedni a játékost, és bele kell egyezni a kínai kormánynak tulajdonképpen, hogy ő kimenjen. Ezért volt az, hogy Wang Zhiji is picit később érkezett át az NBA-be, és Yao Mingnél ez egy ilyen kvázi deal volt, hogy oké, elmegy, megmutatja magát Amerikába, sztár lesz, de hogy a kínai válogatottban rendelkezésre kell állni, és ez egy óriási probléma volt, mert a karrierje 5.-6. évétől folyamatosan voltak ezek a lábtörései, és az apróbb, hát nem is annyira apróbb, de ezek a fáradásos törései, ugye egy hatalmas ember, 231 centi magas, és olyan 130 kiló környékén volt a karrierje csúcspontján, és ezt a testet mozgatni, ez megterhelő volt, és a lába nem igazán bírta. A hadai rendezésű pekingi olimpiára nagyon hamar tért vissza a lábtöréséből, és úgy játszotta végig az olimpiát, hogy kb. Még 2-3 hónap rehab kellett volna neki. Tehát ugye ez biztos, hogy szeretném, hogyha én draftolnék 1-1-jel, hogy nagyjából egy alsóhangó 3-4 idénnyel rövidebb legyen a karrierje azért, mert rákényszerítik arra, hogy a rehabot hamarabb befejezze. Szerintem ez konkrétan is megpecsételte a karrierjét Yao Mingnek. Úgyhogy ezért én skippelem Yao Minget, bármennyire is szerettem a játékát, és tulajdonképpen egy sekk jellegű dominancia benne volt, egy jól dobó sekk. És én Amaris Stoudemire-t választom 1-1-jel, aki középiskolából érkezett, szintén lesznek neki problémái a térdével, de az első ugye 8 évében egy elit játékos, és Steve Nash mellett lett igazán elit, de már előtte is nagyon jó volt, míg Jason Kidd volt, nem bocsánat, Marbury volt mellette az irányító.
Igen, annyira, hogy ők az egyik playoffban azt hiszem 5 meccsre kényszerítették vagy ilyen döntő meccsre kényszerítették a Spurs-t is, és ott nagyon ment Stoudemire-nek is.
Igen, ő már fiatalon is nagyon jó volt, Stoudemire, és még már később, amikor a csúcs szezonjaiban lévő Duncan ellen meccseltek a playoffba, ez a Steve Nash féle szánsza, ott is komoly gondot okozott a védő fenomén Duncannek. Igaz, hogy Duncan körbe röhögte a támadó oldalon, tehát már itt nem a védekezésért szerettük elsősorban, de egy extra támadó játékos volt főleg ez a Nash-Amari pick and roll, és én szerintem ez a Steve Francis-Amari pick and roll is nagyon jól működhetett volna. Úgyhogy még egy érdekesség a Yao Ming féle vonalhoz, attól függetlenül, hogy nem őt draftoltuk, hogy Yao Ming konkrétan nem beszélt angolul, amikor megérkezett az NBA-be, és gyakorlatilag fogalma nem volt, hogy mit mondanak neki. Megérkezett a repülőtérre, és nem tudta, hogy mi van kiírva, és tudod, hogy kit küldött ki a csapat érte?
Nem.
Steve Francis-t. Tehát, hogy Steve Francis fogadta egyedül Yao Minget a repülőtéren, úgyhogy elment érte a Hammerjével. Azzal a Hammerrel, ahova Yao Ming gyakorlatilag nem fért be. Bekukorodott a Hammerjébe, így félre biccentette a fejét, és úgy utazott befelé, és úgy beszélgettek, úgyhogy ő nem beszélt angolul közben. Francis meg lökte neki a virginiai szlenget. Ez micsoda fucked up éráról beszélünk, hogy az 1-1-es külföldi játékosodért nem egy tolmácsokból álló különítményt küldesz ki egy kvázi limuzinnal, vagy legalább valami nyitható tetejű, tudom én, jippel, vagy egy kabrióval, vagy egy busszal, hanem bazd meg, kimegy érte a franchise player a Hammerjével, amiben nem fér be, és nem beszélik ugyanazt a nyelvet.
Ja, egyébként egy személyes észrevételem van, hogy én ilyen körülbelül egy ilyen 12-13 évvel ezelőtt voltam Kínában, és hasonló problémáim voltak, amikor megérkeztem, hogy nem beszéltem a nyelvet, és nem értettem az írásjeleket se, de valahogy egy taxist sikerült összekaparnom, és krikszkrakszol szólva le volt írva nekem, hogy hova vigyen, és én már azt hittem, hogy másik országban járunk, mert hogy ilyen másfél órát mentünk körülbelül, mire a reptértől megérkeztünk Shenzhenbe, a dél-kínai városba, és ilyen magyar viszonylatban ilyen viszonylag olcsó pénzt fizettem ezért, és akkor utána kérdezgették ott a többiek, mert ilyen nyári egyetemre mentem, hogy és akkor én mennyi idő alatt, hogy jöttem ide, mondták, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen 20-25 perces út lett volna, és ilyen töredékét kellett volna fizetnem, amit kifizettem, de ugye még ez se tűnt fel, úgyhogy viccesek ezek a másik kultúrába megérkezések.
Zseniális, tehát a taxisok ott is gecik akkor ezek szerint.
Hát mondjuk úgy, hogy a madarakat ki tudják szúrni.
Oké. Okay. Oké, remélem hallgatnak minket taxisok.
Eddig hallgattak.
Igen, igen. Tehát az igazából az viszont nem gátolt meg, hogy nem érted a nyelvüket, hogy egy-két hölgyel megismerkedjél kint, ha jól csiripelték a verebek.
Hát mondjuk úgy, hogy megtanítottak egy-két varázs kínai mondatra, de ezt majd, ha lesz Patreonunk, akkor ott tartok egy kis előadást erről.
Oké. Akkor 1-2 Chicago Bulls dobom a labdát át.
Igen. Ugye a Chicago a draft előtt 21 győzelmet tudott összehozni, a draft után pedig 30-at. Ugye gyakorlatilag már említettük, hogy nincsen irányító, úgyhogy ezért logikus lépés volt Jay Williams-t választani, viszont én ugye őt így nem tudom választani, hogy tudom, hogy egy éves karrierje lett. Kicsit ilyen meghasonlás.
De most a kérdés az, hogy mi tudjuk, hogy mi lett belőle, hogy itt igen, az a baj, Chicago választ megint, tehát hogy ezt úgy ennek tudatában meg lehet-e értetni vele, hogy nem motoroz, bazd meg.
Igen, vagy akkor azt mondani, hogy Memphisbe viszem el, vagy valahol máshol, és akkor ott nem az a, nem tudom, kereszteződés van, de mindegy, szóval ez most már ilyen eléggé meghasonlás lenne, úgyhogy kénytelen vagyok ezt az információt felhasználni, hogy igenis tudjuk róla, hogy sajnos ez bekövetkezik, úgyhogy hát a Bulls az tele van center poszton, vagy magas poszton, mert ugye Jalen Rose játszotta a legtöbb meccset, a legtöbb perccel, ott volt Donnell Marshall, aki egy jókezű magas ember, Jamal Crawford bontogatta a szárnyait, ugye Tyson Chandler, Marcus Fizer, aki már korábbi adásból ismerős lehet, Eddie Curry, Cory Blount.
Meg van említve Cory Blount.
Igen. Mert 50 meccsen 16 perc, ez, csak azért akartam ezeket így behozni, hogy nem hozhatok ide magas
a fiatal ember. Összeteket, akiket az utóbbi három évben draftolnak, és bekerül ide egy Cory Blunt, aki a 94-es pickjük volt.
Igen. Szóval, ja, ott behagyom. És a Tough Juice-t viszem el, Caron Butler-t. Ő egyébként már az első évében egy nagyon-nagyon jó kis rookie volt, több mint 15 pontot átlagolt, kétszeres All-Star volt, all-rookie játékos, 2011-ben bajnok is lett a Dallas-szal, ráadásul úgy, hogy akkor ő megsérült. Szerintem a playoff-ra sérült ő meg, igen, még játszott 29 meccsen, tehát szerintem így még
elszakadt
nagyobb
az fegyvertény. Elszakadt
igen,
az MCA-je.
Igen, még nagyobb fegyvertény, hogy a Dallas megnyerte, mert még egy Caron Butler ott lett volna.
De nagyon masszív így... kezdőjük volt, és egy nagyon jó játékosuk volt ott. Igen.
De a magánélete is neki nagyon-nagyon érdekes.
Ugye Tough Juice.
Igen, Tough Juice volt az ő, vagy hát az az ő beceneve, könyv is jelent meg róla. 11 évesen már drogdealer volt, 14 évesen már édesapa volt.
Édes Istenem, bazd meg.
Igen. Igen, tehát láthatjuk, vagy érezhetjük, hogy elit élen. Környékről származott 14 évesen, szerintem fogalmuk még nincs.
14 évesen kezdtem körülbelül maszturbálni, nem hogy gyerekem lett volna.
Ja, Butler már ezt másokkal folytatta. Úristen. A szexuális cselekményeket, és róla még azt olvastam egyébként, hogy 17 évesen is, már ugye hatalmas volt az ő bűnlajstroma, és egy házkutatási parancs volt ott, ahol ő élt, tehát vele szemben, és hogy fegyvereket találtak, kokaint, meg különböző kemény drogokat, és az akkori vizsgáló tiszt, vagy vizsgálóbíró, most pontosan nem tudom ennek a magyar megfelelőjét, úgy döntött, hogy nem emel vádat Caron Butlerrel szemben, pedig ha megteszi, akkor valószínűleg ő egy ilyen 10 éves börtön elé néz, de valamiből látta Butlerben azt a potenciált, hogy benne még lehet más is, mint hogy egy ilyen rossz életű bűnöző legyen, és ez segített, ez volt a katalizátor, hogy beindult Butler karrierje. Saját bevallása szerint akkor kezdte el komolyabban venni a kosárlabdát, amikor ilyen pick-up gémeken Darius Milesék ellen egész jól szerepelt, és utána neki már egyből felívelt a karrierje, a UConn-ban játszott, ugye, ami egy nagyon jó egyetem volt akkor, és most is az. Tehát ő egy nagyon-nagyon kalandos figura volt, és nem egy fake tough guy kategória.
Mert kemény, és azt se felejtsük el, hogy őnek is volt valami ilyen Pierce-hez hasonló botránya, ahol valami verekedés, vagy szurkálás, vagy valami ilyesmibe lehet, az valami kocsmai verekedés, valami ilyenje volt, úgy emlik. Szóval tényleg ott aztán minden volt, ami lehetséges, a kábítószer, a fegyver, a testi sértés, a minden, szóval így hány és hány ilyen tehetség kallódhatott el amiatt, hogy honnan származik, és hogy milyen körülmények között él. Hát nem vagyok benne biztos, hogy Chicago a megfelelő hely arra, hogy ezt így kineveljék belőle, de...
De szerintem nem is kellett kinevelni belőle akkorra már. Tehát már UConn-nál megtették ezt. Mm-hmm. És okay. Már azonnal bevethető egy nagyon korrekt karrierrel.
Igen, egy jó játékos volt, az nem is kérdés, úgyhogy... Megértem, és végig posztra is need.
Hát, igen, egyébként, hogyha a Bulls vezetősége így beleszállna a fejembe, akkor ugye talán már említettem korábbi adásoknál, hogy ők beleláttak Tyson Chandlerbe egy small forwardot is, akkor lehet, hogy ők kihúzzák Yao-t, és felviszik Yao Winget, Eddie Curry-t és Tyson Chandlert egyszerre a pályára, de szerintem ez annyira morálisan megkérdőjelezhető dolog, mintha emberkísérleteket folytatna valaki. Tehát én erről a vonatról leszálltam inkább.
Hú, igen. Jó teszed.
Jó, a Golden State-tel következett.
Golden State Warriors 2001-2002-ben 21-61-el végeztek, tehát nem úgy jó szezonjuk, ugye Arenas első éve, Jameson ott volt, Larry Hughes, és olyan center soruk volt, mint Edon Alfoyle, Dean Garrett és Mark Jackson, meg Eric Dampier. Szóval itt benne van a pakliba, hogy magas emberre is nézelődhettek. Mike Dunleavy Jr.-t választották, aki egy 2-es-3-as átmenet extra shooter játékos volt. De szerintem ezt elengedhetjük, ezt a vonalat, és ők ki fogják húzni Yao Minget, nincs mese. Már azt is meglepődtem, hogy Chicago és a chicagói piac nem választotta ki Yao-t, aki most Kínába eladni Chicagót, eleve Chicago, mint brand, még pár évvel ezelőtt a Michael Jordan fémjelezte brand, biztos, hogy népszerű volt Chicagóban, és ehhez behúzni egy Yao Minget, óriási zicsel lett volna, szerintem itt a fit nem számított ezen a ponton. Úgyhogy én nagyon meglepődtem.
Hát ennyi erővel ezt a Houstonnál is elmondhatnád, Lala.
Igen, tehát de Houstonnál legalább tudom, hogy
a gazdasági...
De hogy Amarista Nemajörből tudom, hogy egy jobb karrier kiesik, meg egy All-NBA, többszörös All-NBA, jó, Yao is sokszoros All-NBA, mert center, de hogy én Amarista Nemajört, vagy valamivel többre értékelem játékosként, és többet el tudok képzelni, hogy kijön belőle, mint Yao-ból. Kérdezett egy korrekt játékos, de nem. Gondolsz, itt örül Yao Mingnek, úgyhogy ők ledraftolják, nem érdeklik, hogy 7-8 éves karrierje van. A We Believe Warriors-ra majd beérik.
És kiszorítja Andris Biedrinst.
Andris Biedrinst, aki baznak cigizett egész NBA karrieresen. Jó, majd, hogyha odaérünk a Biedrinst draftra, akkor ezt megbeszéljük. Negyedik helyen Memphis Grizzlies választ.
Már fejlődés jeleit mutatják, 23 győzelemről feltornázták magukat már 28-ra, de azért itt még masszív újjáépülés van ugye porondon. A Grizzliesnél ugye Pau Gasol volt a Rookie of the Year, ő is játszotta a legtöbbet, de itt volt már a White Chocolate, Jason Williams, Shane Battier is, és itt be tudok hozni egy érdekes cserét, ugyanis ők évközben ugye a negyedik helyen Drew Gooden-t választották, és ők februárban, tehát itt megint az, hogy mennyi időt adsz a negyedik pickednek, februárban már elpostázták a Magicnek, ahol Mike Millert adták vissza, aki meg a tavalyi év újonca, tehát ilyen el tudsz képzelni a mostani érába egy ilyet, hogy a 1/4-edet a tavalyi Rookie of the Year-ért így cserélgeted így fél év alatt? Azért ez elég meredek, és gyakorlatilag ugye van egy Gasol, van egy Battier, van egy Mike Miller, egy Jason Williams, és lesz egy Carlos Boozer.
Okay.
Én látom a Pau Gasol, Carlos Boozer palánk alatti szekciónak a jó működését. Igen,
mind a kettőt tudott dobni. Carlos Boozer egy hosszú középtávolikat jól dobálta, kurva erős volt, és Pau Gasol szintén jól dobott. Tehát hogy ez nem eretnekség.
Azonnal bevethető játékos, gyakorlatilag karrier szinten 16 pont, 11 lepattanó, rendkívül ocsmány, azt hiszem, fül mellől elengedett dobó mozdulat. Tehát, ha belegondolok, kiráz a hideg, az erősebb idegzetűek keressenek rá, tehát nem a tanítani való mozdulat, de ő abban az érában megállta a helyét.
Meg ő volt az, aki ököllel herén ütötte Joey Crawford játékvezetőt örömében. Egy end van után így üvöltve beleboxolt a levegőbe, és pont arra volt a játékvezető, és telibe kapta. Érdekes, hogy ezért nem állították ki.
Hát utána azonnal bocsánatot kért, meg egyértelmű volt, hogy nem ez volt a cél,
na, de akkor is.
De gyönyörűen bevitt mozdulat, övön aluli mozdulat volt. 2007-8-ban All-NBA játékos, kétszeres All-Star, ugye ő a Utah Jazznél futott be egy jelentősebb ilyen 18 pont, 20 pont, 21 pont, aztán utána Chicagónál is vitézkedett ő, ugye ha jól emlékszem a Derrick Rose csapatban játszott ő még.
Igen. Noah Deng, Derrick Rose.
Igen.
Boozer. Hú, megint meglepőt húztál, mert én a Memphisbe nem őt vittem volna. Szerintem Tayshaun Prince sokkal jobb fit lett volna Memphisbe. Egy ilyen védő, egy magas védő fenomén, egész jó triplával.
Hát az egész jó tripla, az nem tudom.
Hát fél. Nem, akkoriban nem kellett sokat rádobni, és nem lehetett üresen hagyni azért. És az ocsmány dobás neki is megvolt, tehát hogyha olyat akarnak, akkor az
jó, de Battier meg Miller megvoltak. Prince figyelj, akkor nem játszhattad
volna 36,7%-os karrier triplázó Prince. Igaz, hogy másfél rádobással.
Akkor az jobb,
magyarul, amikor üresen hagyták, elpötyögtette. Ennyi. Na jó, szóval én Prince-t vittem volna Memphisbe, Boozert is értem, de nekem Prince jobban tetszik. Na most az a kérdés, hogy a Denverbe elvigyem-e Prince-t, ahol hát igazából nem tudom, bazd meg ez a csapat. Tehát ez a 2001-2002-ben borzalmasak voltak, 27-50, megint volt a rosteren egy rakat játékos, 21 játékos volt a rosteren, tehát ugye a teljesség igénye nélkül Nick Van Exel, Juwan Howard, Ray Fluffrance, James Posey, akit idén közben szereztek, vagy nem elcseréltek a Rocketsbe idén közben, akkor még olyan veteránokkal próbálkoztak, mint George McClellan és Carver Cheney, Antonio McDyess, Avery Johnson, Vashon Leonard, Tim Hardaway, Isaiah Ryder, és akkor olyan újoncaik voltak, mint Carlos Arroyo és kínai Meng Batur, meg Chris Andersen.
Tehát, hogy zseniális. Itt, tehát ez a csapat... Maggitz, ez kb. Egy ilyen benzinkútnak a shopjára emlékeztet, hogy mindenki megfordult ott.
Nagyon durva. És a következő szezonban nem mondom azt, hogy az előrelépés volt a cél, mert 10 győzelemmel kevesebb volt nekik. Még nem csodálom, hogy az ötös pikjüket Skittishvilire lőtték el. Igazság szerint itt akárkit húzok a draftról, jobban jártak volna jó formán. Tehát amikor a következő évben Joel Howard volt a legjobb dobójuk, 77 meccs alatt 18,4 ponttal, az mindent elmond.
Hú.
Próbálok upside-ra húzni itt, mert Tayshaun Prince-el nincsenek kijebb, és szegény Tayshaun Prince el fog kallódni, és eladják majd valami szarért, meg egy second rounderért 2 év múlva. Ez a realitás.
Azért látszik, hogy Pistons drukker vagy, azért nagyon vigyázol még az ilyen redraftoknál is, hogy ne ártsál Tayshaunnak.
Nem lehet, nem lehet, egyszerűen nem fit oda, az meg is nem is vitték volna. Senki nem fit az emberbe. Az meg. Elviszem Mike Dunleavy Jr.-t, mert korrekt 3 éves egyetemi karrier után egy jó shooter. Tehát legalább valaki rá tudja dobni a labdát, és be tudja dobni azokat a triplákat. Kihez is hasonlítsuk a mai NBA-ből egy Duncan Robinson, Max Strus jellegű shooter, aki le is tudta ütni a labdát, és close-outból is meg tudta verni az emberét, és legalább ilyen volumenbe tudott dolgozni tripláról, meg mondom, volt valami betörés, amiből fartokat is tudott kiharcolni. Tehát a jó falt kiharcoló Max Strus, Duncan Robinson hibrid kb. Jó, ővég, Denveré ez a játékos.
Na most én kerültem nehéz helyzetbe, mert én meg voltam róla győződve, hogy kihúzott Tayshaun Prince-t. Nem így történt. És a Cleveland, ugye akik a valóságban DeJuan Wagner-t húzták, ugye ők vannak a 6. helyen, ők egy 29 győzelmes szezon után lementek 17 győzelemre. Ugye azért itt ezt tudni kell, hogy ugye a jövőre következik a 2003-as draft.
Igen.
És ugye LeBron James... Az akroni csodakölyök rá azért érdemes volt tankolni, tehát nem igazán húzhatok most olyat, aki nagyon bezavar a tanknak.
Nem is tudsz.
Nem is tudok. Igen, tehát a Cleveland keretében Ricky Davis volt, aki 40 percet átlagolt, ez már sok mindent elmond.
Igen. Hát ez igazi tankom, mert tudták, hogy mit csinálnak.
Ez azért mesteri volt, tehát ezt oda tették. Azért egy Ricky Davis, Darius Miles...
Nem szarra gurigáztak.
Tengely azért az úgy oda tud tenni. DeJuan Wagnerrel együtt. Miles meg Wagner 30 perceztek, Ilgauskas-szal együtt.
Davis 40.
Davis meg 40.
Senki más nem játszott.
Hát még azért Jumaine Jones 28 percet kapott. Meg ugye a valóságban még oda ott volt Boozer, de ugye itt most nincs. Egyszerűen nem tudom benhagyni. Nenét gondoltam volna kihúzni, de azt hittem, hogy Prince te elviszed, de ő jobban adja magát ide. Kentucky Egyetemről, újonc idényébe, jó lehetőséget se kapott, ugye Detroitban 10 percet átlagolt, de mondjuk tegyük fel, hogy itt is a Cavs nem fogja őt túltolni, úgyhogy nem fogja zavarni a tankot. Amúgy én szerintem, hogyha letankolja az idejét a Cleveland és LeBron, tényleg beesik hozzájuk, Prince-t én nagyon szeretném James mellett. Úgyhogy ő bajnok is lett a Pistonsban 2004-ben, négyszeres all-defensív csapattag. Igazából neki a védekezése nagyon erős volt, de ugye most, mint megtudtam azért, ő az üres triplákat is bedobálgatta, de egy igazi wing védő volt, aki több poszton is bevethető, és 14 éves NBA karrierje volt, később a Grizzliesben egy nagyon jó veterán is lett, úgyhogy egy kicsit meglepő, hogy idáig csúszott, de örömmel elfogadja a Cavs.
A New York Knicks-el következek. Az előző szezon az csalódás volt, 30-52, már az öregedő Knicksről beszélünk, akik még mindig playoffba akartak jutni, de már nem sikerült. Latrice Sprewell, Allen Houston, Marcus Camby, Kurt Thomas, Mark Jackson, hát ez igencsak ilyen 30-as éveiben járó játékosokról beszélünk, és nem volt mögöttük fiatalság egyáltalán. úgyhogy kénytelenek voltak valamerre elindulni, és hát sajnos nem erre kellett elindulni, amit az életben elindultak, hogy Antonio McDyess-ért cseréltek, aki ugye ezt a hetes pikket odaadták Antonio McDyess-ért gyakorlatilag, aki nem lépett pályára, mert megsérült. Szóval itt ő még mindig jók szeretnének lenni. A következő évben is Sprewell és Houston húzza a csapatot, és még mindig egy veterán csapatról van szó. Hiába nem jutnak el sehova, 37-45-tel végeztek az életbe, de szeretnének jobbak lenni, úgyhogy én most úgy fogok gondolkodni, hogy azonnal bevethető jó játékost, aki segít ebben nekik. És mivel a magas soruk az, hát jelen esetben nem cseréltem el, ugye itt elcserélték Marcus Kembit és a Picket McDyess-re, nem cseréljük el Kembit, így marad egy center, meg Kurt Thomas, de attól függetlenül elfér szerintem még ott magas ember hozzájuk. Ezért én, van benne több magas ember is a poolban, például Luis Scola, de ő nem jött át még azonnal, Nenét ugye
annyira nem, hogy 2008-ban jött át. Úgyhogy nem valóban is. Nem jött át azonnal.
Egy 6 évet várni kellett rá. Jaj, egy stash.
Ennyi.
Reggie Evans, meg vagyok zavarodva kicsit.
Amit én nem teljesen értek.
Itt nem értesz te. Neked van egy egyértelmű izéd?
Nekem van, igen.
Ó.
Mármint úgy értve, hogy a magas emberek között egyáltalán hogy merül fel benned rengeteg választási lehetőség most.
Az agyam Drugulen felé húz,
de
Udonis Haslemet fogom elvinni. Udonis Haslem azt testesíti meg, ami a New York volt évtizeden keresztül, a Pat Riley, a Charles Oakley, egyben ilyen Anthony Mason érában, azt a keménységet és azt a feltartóztatatlanságot és félelmet nem ismerő fizikalitást, amire szükségnek újra. Ez Udonis Haslem, ez 43 évesen is ez Udonis Haslem, igaz, hogy akkor már 5 éve csak ez, semmi más. Ja, Udonis Haslem nekem tetszik itt, őt ha 10 évig megtartják, 10 évig jó játékos lesz. Őről azt kell tudni, hogy ugye igazából egy évig nem jött, hát igazából nem jött át az NBA-ben, fogalmazzunk így, Európában játszott, de azért nem jött át, mert nem draftolták, és senki nem igazolta le. És ezért ő elment Franciaországba játszani. De mindezt úgy, hogy ő folyamatosan várta, hogy az NBA-be kerüljön vissza, és arra készült, hogy ő vissza akar kerülni az NBA-be. Franciaországi ott léte alatt is folyamatosan amerikai időzóna szerint élt. Tehát akkor kelt, amikor az amerikaiak keltek, akkor aludt, amikor az amerikaiak aludtak, kivéve, hogyha valami csapatprogram volt, mert akkor értelemszerűen ott kellett menni edzésre, vagy mérkőzésre utazni. Tehát olyan hajnalba, európai idő szerint hajnalba feküdt le, és kelt ilyen dél és kettő között valahol, amennyiben nem volt délelőtti edzés. Ennek megfelelően elképzelhetjük, hogy az esti meccs az számára egy ilyen kora délutáni meccs, vagy ilyen déli idői meccs biológiai ritmus szerint, és sokszor számára az alvásidő helyett edzés volt, de őt nem érdekelte, mert ő bármikor hívta a kólapot, hogy azonnal mennie kell az NBA-be. Ez az első franciaországi évében nem történt meg, aztán nyáron a Summer League-be elvitte a Miami Heat, és onnan már a többi történelem. Ugye ő háromszoros bajnok a Heat-tel, és döntőzött még 4-szer, amikor kikaptak a mostanival együtt, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy Heat legenda, és szerintem ezt a keménységet New Yorkba is tudja hozni. Na de ki lett volna az, akit te hoztál volna egyértelműen ide?
Én Nenét. És erre azt kellett volna mondanod, hogy na ne.
Én nem érzem azt, hogy Nené annyira shorting lett volna ide, mert jó játékos volt, szerettem Nenét, de hogy nem mentette volna meg a Knicks-et, és igazából így a karrieríveket nézve Haslem egy jobb játékos volt. De megértem Nenét is.
Píket tekintve meg Nené azért jóval magasabb szinten volt, mint Haslem. Azért ő alapjátékos volt olyan nuggetsekben, amelyek azért elég mélyen bementek a playoffban.
Mármint, hogy egy kört, ugye? Úgy érted, mert hogy...
Mármint, hogy konferencia döntőt
ja, ígért meg. Akkor még ott volt?
Ott volt.
Konferencia.
Nené, szerintem ott volt akkor még, de ezt
igen,
csekkolom.
Igen, itt volt, csekkoltam, igen, itt volt, igen. Vagy mikor volt? Ez várjál, ez a... Lehet, hogy a 2008-ban pont sérült, Nené, mert egy időt kihagyott. Na, ennek mindjárt utána nézünk. Közben, akkor viszont szerintem nem kérdés a te következő picked a Los Angeles Clippers-szel.
Nem, mert ugye mi a fittet nézzük, fittet is nézzük.
De hát ők két magas
nem
draftoltak.
Nem fogom kiválasztani.
De két magas draftoltak, tehát tudjuk, hogy magas akarnak.
Igen, magas akarnak, de ennyi alkotói szabadságom nekem is lehet, hogy teljesen szembe menjek a Clippers elmebetegségeivel, mert Elton Brandre, Olovakendire és Odomra még két magast ráhúzni, úgyhogy ott van Megetti, akit Kori Megetti, ugye a Bad Porn, akit már kitárgyaltunk, hogy nem szeret semmi más, csak betörni, tehát oda valóban még ki kell húzni két magasat, Egyébként ők az évközben lépték meg a André Miller Fordarius Miles cserét, szintén sokat várt a Cavs és a Clippers a két játékos fejlődésével. Én viszont egy jól triplázó játékos szeretnék vinni, aki egyébként szerintem nagyon alulértékelt, és így legalább a Todd Gábor se fog téged kivégezni. Én John Salmons-t elviszem a Clippersbe.
John Salmons jól triplázó volt? Na.
Igen, és ez engem is meglepett amúgy, mert azt gondoltam, hogy nem, de valójában egy 37%-os triplázó volt, ami szerintem nem rossz.
Igen, igen, főleg,
és hogy neki ilyen... volt 18 pontos szezonja is, 15 pont, 14, 20 pont a Milwaukee-ban, tehát azért ő így nem volt egy rossz játékos, és én ide fitnek nem nagyon találtam jobbat. Tehát igen, valóban a Clippers a valóságban még széthúzta a centereket, de az tudod, ez a ne csináld otthon utánuk kategória.
John Salmons az a játékos, akit kétszer szerzett meg karriere során a Sacramento Kings. Egyszer 2006-ban leigazolták, majd elcserélték, majd utána visszacseréltek érte 2011-be, tehát konkrétan 2 évvel később úgy döntöttek, hogy mégis visszacseréljük.
A sevelet se nélkül lett Salmons.
Igen, aztán 2 év múlva megint elcserélték. Ezeket 2 évente megszerezték és elcserélték.
Hát ez a 2 évig elviselhető.
Nekem John Salmons az a játékos John Salmons, akit itt a Clippers húzott volna, igen. Tehát, hogy én nagyon szerettem Johnny Salmons, de hogy ez a high usage játékosként nem elég jó, tehát talán kicsit nekem ilyen Tobias Harris feelingem van, csak Harris egy jobb játékos. Hogyha őt rakod a csapat elejére, akkor nagyon jó statokat hoz, de sehova nem jut a csapat. Ha őt rakod be a csapat mondjuk 3., 4., 5. legjobb játékosának, akkor meg nem jön ki az, ami benne van. Valahogy nem, ezt érzem, hogy amikor Salmons csere volt, akkor nem használták ki elég jól, mert ő benne több volt, viszont amúgy meg csak szar csapatba tudott játszani. De hát ez a draft poolunk, úgyhogy többet nem nagyon tudunk tenni, ezek a játékosok vannak, mert érdekes, hogy Nené masszívan csúszik, és mindjárt megnézzük, hogy a Phoenix Suns a 9. pikkel elviszi-e. Ők ugye Amaris Stoudemire-t húzták potenciál magasként, 36-46-tal végeztek az előző szezonban, Stephon Marbury, Marion, Joe Johnson, Fernie Hardaway csapat, ez nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, és a következő idényben is szerettek volna fejlődni, annyira is, hogy már itt bejutottak a playoffba, és 6 meccsen estek ki a San Antonio ellen, jól emlékeztél rá, újonc Amari berepítette őket a playoffba, egy korrekt újonc idénnyel, 20 évesen 13,5 pont, 8,8 pattanóval. Tehát a Marion, Marbury, Anthony Hardaway, Joe Johnson csapat, és Bo Otlow, Jake Chakalid, felejtsük-e, csapat. Nekik egy korrekt 4-es kellett, és én Drew Gudent-et. Én előrébb értékelem, mint Nenét kicsit. Uh-huh. Gudent. Úgyhogy a draft poolunknak Gudent tág.
Megérdemeltem a Nane miatt, igen.
Drew Gooden az a játékos, akire mindenki azt mondta, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó, aztán ott játszott 1,5 évig, és cserélték tovább legrosszabb esetben 1,5 évig, vagy legjobb esetben, ugye Memphis esetében 1. helyen ledraftolták, és már 1,5 év múlva cserélték is. Mentségükre szóljon, hogy jobban jártak a dealben. De utána az Orlandóban volt 2 évet, Clevelandben 3-at, Chicagóban 2-t, Sacramentóban játszott 1 meccsen, oké, az nem nagyon számít. San Antonióban volt 1,5 évet, Dallasban 1 évet, vagy felet, Clippersben felet, Milwaukee-ba 3-at, Washingtonba 3-at. Tehát ez az a játékos, aki a döntőben volt a 2007-ben a Clevelandnél a kezdő 4-es, és dupla-duplázott Duncanék ellen, szóval egy elég jó játékos, de mégsem elég jó játékos, ha ezt így, ennek így van értelme, amit mondok. Egy relatíve jó büntetőző, magas ember volt, jó kezű, oda tette magát, jól pattanózott, tehát egy nagyon stabil 4-es, és szerintem a Phoenixnek ez így rendben. Miami Heat 1/10. Szerintem legyen ez a választásunk az utolsó draftom, mert nagyon-nagyon kifogyott a poolunk.
Igen, tehát a Miami 1/10-zel akkor elviszi Nenét.
Nem lehetett itt már bennhagyni Nenét.
Így van, 36 győzelemmel estek be a draftra, utána 25 lett, Eddie Jones és Brian Grant voltak a fő játékosaik. Ugye az életben Butlert húzták, aki azonnal bevethető lett, de ugye itt nem volt, és egyszerűen itt már Nené maradt meg nekem egyértelműen, aki második tíres játékos. Egyébként Luis Scola szerintem elképesztően jó játékos volt ugye a nemzetközi kosárlabdában, és amúgy, amikor átjött az NBA-ben is a Houstonban, oktatott mindenkit a csoszogásával, forgásával, de hát nem tudunk egy olyan játékost kihúzni az első 10-ben, aki 2008-ban fog átjönni. Tehát ez a magyarázat, hogy a jó öreg Louis nem kerül kiválasztásra. És szerintem Nenét már nagyjából kiveséztük, ő neki egy egész korrekt, hosszú karrierje volt, igazából a palánk alatt egy megbízható magas embernek számított.
Ki maradt még bent a poolodba, akit megemlítenél? Nekem egy van, akit még kiválasztottam volna, hogyha...
Én nekem, akit kiválasztottam volna még itt, az Matt Barnes.
Igen, nekem is ő.
Roger Mason. Én őt nagyon kedveltem. Matt Barnesról egy rövid sztori, hogy ő válófélben volt a feleségével, ez már 2010-es évek közepe, ugye, amikor hát az egyik ikergyerektől megtudta, hogy Derek Fisher van náluk látogatóban. Ugye
akkor volt, amikor háttérsztori, hogy Los Angeles Clippersbe, Lakersbe és a Clippersbe volt összesen 5 évet Los Angelesbe, ott volt a lakásuk, házuk, és ő Memphisbe igazolt el 2015-16-ba, és Memphisbe volt, amikor kapta ezt a hírt.
Nem Memphisben volt, én úgy tudom, hogy nem Memphisben volt, de vagy hát ugye az lenne ehhez még a sztorihoz, hogy tudod-e, hogy ki az, akit felhívott Barnes, hogy elmesélje, hogy most mire készül, és épp kocsiban van. Tavalyi draftolásunk. És valószínűleg 100 emberből 100-nak hívnád fel, hogyha higgadt okos döntést kell hozni.
Hűha, tavalyi draftolásunk. Megzavartam, mert én Stephen Jackson mondtam volna, mivel egy közös podcastjük van, és gondoltam, hogy nagy panok.
Hát igen, ő is a lista alján lenne, hogy ha... ha tanácsra lenne, nyugodt higgadt tanácsra lenne szükség. A washingtoni fegyverrántó.
Arenast hívta.
Igen.
Bassz meg.
Arenas ezt elmesélte egy podcastben, hogy hát felhívta Barnes, hogy rohadtul pipa, és hogy ő most kocsival megy, és hogy kb. Az ilyeneket mondott, hogy Isten küldte Fishert az ő útjába, és Arenas meg...
Fisher akkor egyébként a New York Knicks edzője volt, és igen. Ez a 2015-6-os idény, amikor Memphisben játszott Barnes éppen, most csekkoltam utána, és ez az incidens után pár héttel játszott New Yorkban a Memphis, és oda külön biztonsági gárdát rendeltek Derek Fisher mellé, hogyha úgy alakulna a meccs.
Igen, és Arenas azt mondta, hogy nem is tanúsított ennek nagy jelentőséget, így mondta, hogy jó van, kit érdekel, mert hogy úgyis Memphisben most edzőtábor van, de aztán leesett, hogy neki is, vagy hát Barnes mondta, hogy Santa Barbarában van az edzőtábor, ami gyakorlatilag autótávolság.
Aha.
És hát a jó öreg Arenasnak a megnyugtatása, annak az eredménye az lett, hogy végül is le is verte Fishert Barnes, és ennek később ilyen bírósági eljárás is lett a vége, tehát valószínűleg ez is egy ilyen élettanulság, hogyha van olyan barátotok, aki a saját életét úgy menedzseli, ahogy rohadtul nem kéne, akkor ne ezt az embert hív fel, ha éppen fel vagy dúlva, és arra készülsz, hogy valakit összeversz.
Jó, ezt megfogadom. Legalábbis igyekszem. Jó, szerintem ezzel a klasszal véget értünk, akkor én összegezném, hogy kik voltak az idei draftnak az első 10 választottja. Ez egy gyengébb draft klassz volt. 1/1 Houston Rockets, Amar'e Stoudemire, 1/2 Chicago Bulls, Caron Butler, 1/3 Golden State Warriors, Yao Ming, 1/4 Memphis Grizzlies, Carlos Boozer, 1/5 Denver Nuggets, Mike Dunleavy Jr., 1/6 Cleveland Cavaliers, Tayshaun Prince, 1/7 New York Knicks, Udonis Haslem, 1/8 Los Angeles Clippers, John Salmons, 1/9 Phoenix Suns, Drew Gooden, 1/10 Miami Heat, Nené Hilario.
Igen,
okay.
Szuper, és következni fog a 2003-as legendás draft, ahol megígérhetjük, hogy minimum a lotterit ledraftoljuk.
Igen, és te leszel az 1/1, úgyhogy szerencséd van, mert nem nagyon kell gondolkodni majd valószínűleg az a pikkem. Köszi, hogy hallgattok minket, és találkozunk a következő redraft adásban is legkésőbb. Sziasztok!
Köszi a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!